Maradjunk fennállva, és nyissuk ki a Bibliáinkat a Jelenések könyvénél. A Jelenések könyve 3. fejezeténél, és a 7. verstől olvasunk a Jelenések 3:7-től. Jézus Krisztusnak a filadelfiai gyülekezethez írott levelét olvassuk a Jelenések könyvéből, amely az Új Szövetség prófétai könyve. Közben a gyerekek mennek a gyerekfoglalkozásra, őket elbocsátjuk, az Úr áldjon meg titeket tanítóitokkal együtt. Közben mivel keressük meg Bibliáinkban a Jelenések könyve 3:7-től ezt az ige szakaszt, amelyet mindjárt olvasunk is, amikor a gyerekek elmentek. Tehát így hangzik Isten igéje. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinek van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki sem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme, neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme, megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá, az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. És egy igeverset olvasok még, egy részletet a Róma 12:10-ből. Róma 12:10, egy része, a testvéri szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, ahogy a Csillagos bácsi fordította. Ha a testvérek kedvelését kaptuk ajándékul, egymás iránt gyöngédek legyünk. Amen. Foglaljatok helyet. A felolvasott Jelenések könyvében található proféciának, kinyilatkoztatásnak egy aspektusával fogunk foglalkozni ma. Aztán, ha az Úr engedés érünk, akkor még valószínűleg a következő héten fogunk foglalkozni ezzel a kijelentéssel, ennek a többi részével, részletével. Most is szívesen beszélnék már róla, de ahhoz, hogy tudjunk beszélni erről a Filadelfi gyülekezetnek írott levélről, azt gondolom, hogy fontos a mai üzenet, a mai téma, ami a testvéri szeretet. Ez a mai témánk. A testvéri szeretetben legyünk egymás iránt figyelmesek, vagy így is mondhatnánk, hogy egymás iránt figyelmesek legyetek. A filadelfiai gyülekezet, ugye maga a filadelfia szó testvéri szeretetet jelent. Tehát azt jelenti, hogy a testvérek iránt egymás felé egy testvéri, azaz bajtársi, baráti felelősséget egymásért fölvállalni tudó szeretet kapcsolat van. És nagyon érdekes az, hogy maga ennek a gyülekezetnek a győzelme mindenképpen ebből nőtt ki. Hogy ebben a gyülekezetben a testvérekre ez volt jellemző, hogy a testvéri szeretetben egymás iránt gyengérek tudtak lenni. És majd meglátjuk ennek a hatása, milyen erőteljes volt a környezetükre, és talán a következő alkalommal fogunk azzal is foglalkozni, hogy a üttörténi korszakok tekintetében ennek a kinyilatkoztatásnak milyen jelentősége van-e. A testvéri szeretetről a Biblia nagyon komolyan szól, és komolyan beszél. Van, ahol úgy beszél a testvériségről, mint egy méhből valókról. Mint egy méhből származókról, mint egy méhben fogantatott születettek, akik össze vannak kapcsolva az által, hogy az egy méhből származnak. Majd ezt is meg fogjuk nézni még ennek a kinyilatkozásnak. Ez 319-szer szerepel az Új Szövetségben, hogy egy méhből való, azaz testvér. És nyilván ennek van egy olyan aspektus, amikor a fizikai rokonságról, tehát egy vérszennyi rokonságról beszél, és nagyon sokszor beszél a Biblia ezzel a kifejezéssel a szellemi, lelki testvériségről, a kapcsolatokról. Kinek van kedve, majd ezeket végigtanulmányozhatja. Tehát a filadelfiai gyülekezet nagyon pozitív képet fest róla az Úr Jézus Krisztus, és azt látszik, hogy egy megmaradó gyülekezet, egy erőteljesen megálló gyülekezet, bár nem volt nagyon erős. Tehát nem volt nagyon látványos, nagyon gazdag, nem volt nagy épülete, nem volt rengeteg sok tagja, nem volt sok olyan dolog, amiről azt lehet mondani, hogy na, ez egy erős gyülekezet, azt mondja, hogy gyenge vagy. A többihez képest lehet, hogy te vagy a legkisebb, gyenge vagy, de megtartottad az én igémet. És amikor a testvéri szeretetről tanulmányozok az igét, akkor nézzünk egy igehelyet az 1 Tesszalonika 4.9-től, és a 9-es, 10-es verseket nézzük meg. És megpróbálom korrában tartani a gondolataimat, hogy tényleg a témánál tudjunk maradni. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, mondja Pál apostol a tesszalonikai gyülekezetnek. Nem szükséges írnom nektek, de ezért ír. Hisz titeket az Isten tanított az egymás iránti szeretetre. Na most eddig nézzük, aztán nézzük a 10-es verset is. Azt mondja itt az Isten igéjében Pál apostol, hogy a tesszalonikai gyülekezetnek a Filadelfiáról, a bajtársi testvéri szeretetről a Szent Lélek által volt egy kijelentése. Hát amikor megtértek, és új életet kaptak, ezáltal született bennük egy bizonyosság, hogy ugyanannak a vérnek a részesei ugyanabból az ugyanattól az apától származnak, és ezt is megnézzük, mert a Bibliában erről is van kijelentés, ugyanabból az atyától származnak, tehát testvérek, azt mondja, titeket az Isten maga tanított a szeretetre, hogy szeressétek egymást, hogy felfedezzétek azt a kapcsolatot, ami erőteljes és összeköt benneteket, ami sokkal erőteljesebb, mint a vérszerinti rokonság. A vérszerinti kapcsolatok. A vérszerinti rokoni kapcsolatok. Ez a kapcsolat örökké való, míg az mulandó. És a földi dimenzióhoz kötődik. A 10. versben így folytatja az apostol, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt, figyeljetek, egész Macedóniában. Tehát a tesszalonikai gyülekezetnek olyan kinyilatkoztatása volt a Filadelfiáról, a bajtársi testvéri szeretetről, hogy kinyíltak nem csak a helyi gyülekezetben a testvéri szeretetre, hanem nyitottá váltak a többi testvér felé való szeretetre, és az különféle szolgálatokon, támogatáson, bátorításon, kapcsolódáson keresztül megmutatkozott és megnyilvánult. És folytatja Pál apostol, hogy egyre inkább, de kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben. Tehát ez a gyülekezet is, akinek kinyilatkoztatás volt a Szentlélek által, erre vonatkozólag, hogy a testvéri szeretetben Isten szülte őket újjá a lélek által, egy lélekkel vannak megitatva, egy atyának a gyermekei, testvérek nem csak a helyi gyülekezetben, hanem a testvérek környéken, ahol más városokban is vannak hívő testvérek, rokonok, szellemben ugye ezek a rokoni erős szálak, hogy ezt gyakorolják is, de Pál azt mondja nekik, hogy ebben lehet gyarapodni. Amen. Ez a kinyilatkoztatása az Isten igényének, hogy bár van egy kijelentés a Szent Szellem által, hogy testvéri szeretetben élünk, de egy másik területe ennek a dolognak, hogy szükséges, hogy gyarapodjunk, gazdagodjunk benne. És már én magamon is látom és érzem, hogy mennyire nagy szüksége van például gyarapodni az irántatok való szeretetben, személyesen, egyenként. És hát, hogy te is rádöbbensz arra, elgondolkozol ezen, hogy mennyire fontos dolog, hogy gazdagodjunk az egymás iránt való szeretetben. Amen. Mennyire fontos. És Pál mondja, hogy kijelentésnek van a Szentlélek által, és nekünk is megvan, úgy hiszem, ez a kijelentés, akik újjászületett, újszövetségi keresztények vagytok, és elköteleztétek már magatokat egy helyi gyülekezetben, nektek van egy kijelentésetek a Szentlélek által, hogy testvérek vagyunk. Különben nem választottatok volna a gyülekezetet magatoknak, ha ezt a kijelentést nem lett volna meg a bennetek. Ámen, tudok, így ámen? Így van? Ámen, én is így élem meg. Hogy persze, azért kapcsolódok egy testvéri közösséghez, mert kijelentésem, hogy ők testvérek. Ezért van egy szövetségi viszony, ezért van az, hogy már nem vagyunk egymásra közömbösök, mert a Szentlélek által kijelentésem, hogy ez az én szellemi családom. Ide tartozom. Tehát a Szentlélek vezette őket el erre. Felfedezték, hogy Krisztusban az üldöztetések között is csak egymásra számíthatnak. Mint testvérekre. Tehát abban a kultúrában, amelyben ők éltek, ugye nem volt egyből egy örömteli dolog, amikor valaki elfordult a báványoktól, a különféle izmusoktól, és keresztényé lett, tehát egy új dimenzióba került, üldöztetés váltott ki, gyakran a családon belül is. Tehát gyakori volt az, hogy a saját családjából jött üldözés valakinek, mert Krisztusban újjászületett, és megkapta ezt a kijelentést, hogy vannak testvéreim, és fontos számomra az a testvéri közösség, mert fontos számomra Jézus Krisztus. És ebből fakadóan egy meg nem értés jelentkezett a családjában, a bálványimárásról elfordulás még egy szellemi része volt ennek, másik része meg egy természetes elme szerint való gondolkodás számára nem érthető az, ami történik egy új szövetség gyülekezetben. Nem érthető. Belátták, hogy bár tesszerinti rokonaikat ők szeretik. Tehát nincs arról szó, hogy aki Krisztusban van, az nem szereti a tesszerinti rokonait. Szó nincs erről. Sőt, azt gondolom, hogy én magam is azt tapasztalom, hogy annál inkább, mikor megkapta a Krisztus szeretetét, tudjuk szeretni őket, még azokban a dolgokban is, amelyek korábban terheltek, fájdalmat okoztak nekünk, képesek vagyunk a megbocsátásra, az értük való imádkozásra, feléjük való szolgálatra. Így van? Tehát annál inkább szeretjük őket. Nem arról van szó ebben a kijelentésben, hogy nem szeretjük a tesszerinti rokonainkat, de meg kell értenünk, hogy bizonyos dolgokat nem várhatunk, hogy ők megértsenek. Mert a hústest szerinti értelem szerint, a testi bölcsesség szerint ez nem belátható. Ehhez kijelentés kell. A Szentlélek által. Újjászületés. Megtérés, újjászületés szükséges az, hogy értse valaki, mit jelent egy testvéri kapcsolat. A testvérekkel való szeretett közösség örökké való, ahogy mondtam is már, mint annak forrása is az. Mint ennek a szeretetnek a forrása is, Isten maga is örökké való. És ezért ez a kapcsolat is örökké való. A világi rokonok gyakran megvetéssel szólnak a testvéri kapcsolatokról, a gyülekezetről, és közöttünk Krisztus által nyert kapcsolat, a közöttünk lévő Krisztus által nyert kapcsolat lényegét nem értik. Tehát nem értik, hogy miért jössz a gyülekezetbe. Miért fontos neked hamarabb beindulni a korábbihoz képest egy vasárnapi ebédről, vagy a helyet, hogy te részt vegyél egy Isten tiszteleten? Számukra ez a gyüleket vad idegen embereknek a klubja, akik amúgy Bibliát is olvasnak, meg itt énekelgetnek, meg valami keresztény vallásos témát üznek, mint a többi vallás. Tehát ezt nem értik. Azt mondják, meg vagy bolondó, nem szeretsz bennünket. Persze eddig is visszajöttél sokszor, meg haza sem mentél, amikor vizsgák voltak, meg buliba mentél, meg barátod volt, vagy barátnőd volt, és mentél. Az nem volt probléma. De amikor ez a baromságot csinálod számukra, beláthatatlan, érthetetlen dolgot csinálsz, hogy vad idegen emberek, miért fontosak a te számodra? De ne is várjunk tőlük más. Hát hogy értenék? Hát te se értetted, meg én sem, amíg nem volt kijelentésem a Szentlélektől, hogy én nekem vannak testvéreim. Egy örökkévaló kapcsolat rendszerbe vagyok benne. Így van? És ez természetes szinten, a természetes hústest szerinti gondolkodásmód szintjén ellentéteket, konfliktusokat hoz létre. Az nem volt baj, amikor számukra érthető dolgok miatt nem voltál otthon. De most, hogy számukra abszolút érthetetlen, hogy vad idegen emberek, de ez a zsarolás témája, fontosabbak, mint én vagyok neked. Jobban szereted őket, mint minket. Hát ez szó nincs, mert sokkal jobban szereted őket, mert ki is fejezel a szeretetet, és sokkal jobb a kapcsolatod is már velük, mint volt valaha is. De az nem volt probléma, mert azt értették, hogy buliba mégy, hogy csajozol, hogy pasizol, hogy dolgoznod kell, az is befogható még. Azért nem jön, mert dolgozik a drága. Azért nem jön, mert vizsgái vannak. Ez mind fogható, húst tesz szerint, elme szerint, érted? De az, hogy te itt eltöltesz 2 vagy 3 orosszát tök idegen emberekkel, hát ez ugye itt eldurran a patron, és elborítja az emberek elméjét, ilyen-olyan füst. Ugye ez is lelki habitustól függ az, hogy meg az közöttünk lévő szeretet kapcsolat mienségétől függ, hogy a szüleink, rokonaink ezt hogy képesek tolerálni. Ha szeretnek bennünket, jobban képesek rá. Ha nem elég erős a kapcsolatunk, vagy pedig démonikusan, szellemileg, sötét dolgokat terheltek, még erőteljesebb jön ez a fajta zsarolás megjelenik, és üldöztetés a családban. De hát Jézus nem is titkolja ezt el. Mondja, hogy hát nem békét hoztam, hanem kardot. És családon belül születnek konfliktusok, mert nem érték. Tehát fogalmuk sincs, hogy ez neked miért jó. Hát igen, ez neked térni, újjá kell születni. És egy okkal több, hogy imádkozunk a megtérésükért. Dicsőség az Úrnak. Igen. Tehát imádkozzunk azért, hogy helyesen tudjuk kezelni ezeket a fajta negatív visszajelzéseket, amik sokszor nekünk fájnak, és érezzük, hogy nincs alapjuk, mert szeretjük őket. De Isten is szeretjük. Az Urat is szeretjük, és része vagyunk egy testvéri közösségnek, egy kapcsolatrendszernek, ami örökkévaló, és azt szeretnénk, ha ők is részei lennének. És ők is jönnének velünk. Hogy oda tartoznánk hozzánk, és lenne kijelentésük a Szentlélektől, hogy ez fontos. Hisz aki megtér, újjászületik, akkor ő vágyik egy ilyen gyülekezeti közösségbe. És amikor egy gyülekezeti közösségben ez a kijelentés, hogy a testvér szeretet működik, és ez gyarapodik, akkor ez a közösség vonzóvá kezd válni a kívülállók számára, akik eljönnek ebbe a közösségbe. Ez egy természetes velejárója, ami olyan légkört hoz létre ez a szeretett közösség, az egymással való törődésnek, az egymás felé való egymás odafigyelésnek, az egymás iránti bajtársiasságban megnyilvánuló szeretetnek a légköre, olyan vonzóvá válik az embereknek, hogy akarnak ide tartozni. Néha az emberek azért kezdenek jönni egy közösségbe, mert vágynak barátokra. Ezért fontos, mikor jön valaki egy gyülekezetbe, felkarolni, oda menni hozzá, beszélni vele, köszönni neki. Ki vagy? És persze érezni, hogy meddig van a nyitottság benne, de mégis törődni vele. Aztán, amikor egy ilyen Philadelphia légkörű gyülekezet van, oda vágynak jönni a testvérek is. Tehát te is vágysz egy olyan helyre jönni, ahol ez a testvéri szeretet működik, és gyarapodik. Az a bajtársiasság, ez a fajta odafigyelés, baráti szeretet, ennek a megmutatkozása, megnyilvánulása, ez vonzó azoknak is, akik testvérek az Úrban. Így van? Hát érthető, hogy miért mondja Pál apostol, hogy gyarapodjatok ebben. Egyrészt nektek is jobb lesz. Nekünk is jobb lesz, ami gyarapodunk ebben a Philadelphiában, és következő alkalommal még fogjuk látni, hogy milyen kult szerepe van ennek a szeretetnek az utolsó napokban, utolsó korszakban, az egyház utolsó időszakában, de ezt majd következő alkalommal. És ez a légkör, amikor ez gazdagodik, egyre vonzóbbá válik a Krisztus kereső, de még tőle távol élőknek, bár elmében nem érzik, nem értik, hogy miről van itt szó, de jó érzés nekik, a lelküknek is, nem biztos, hogy a szellemüknek, de a lelküknek is jó. És ugye a lélekről beszélt a Biblia még a testvéri szeretettel kapcsolatban, amire mi ki fogunk térni. A zsidókhoz írt levél 13.1-ben és néhány igét meg fogunk nézni, jegyzeteljétek ezeket az igéket föl, ez a testvéri szeretettel kapcsolatban, hogy az ige által egy mélyebb megértésre jussunk ebben a szeretetben, legalábbis ebben tudjunk előlépni a mai összejövetelen is. Zsidó 13.1 így hangzik. A testvéri szeretet legyen, hogy olvasok? Maradandó. Hoppá! Miért elmúlhat? Bizony elmúlhat. Bizony meghidegülhet a testvéri szeretet egy gyülekezetben. Bizony lehet a gyülekezetnek egy olyan korszaka, amikor az önzés, vagy a saját problémáink miatti megterhelődés szakaszában vagyunk, vagy a rejtegetni való dolgaink miatt ti elszigetelődésben vagyunk, vagy a megbántódásunk, a megbántottságunkból fakadó elszigetelődésben kezdünk beleforogni, És úgy érezzük, hogy bennünket nem szeretnek itt. Sőt, mi sem szeretjük azokat, akik között vagyunk. Tehát lehet elmaradni ettől a szeretettől. Ezt el lehet veszíteni, ezt a szeretetet, ha a kijelentés forrásától valaki eltávolodik. És mindjárt látni fogjuk, hogy még mi az, amiket kijelent a Biblia. Azt mondja, maradandóságra azt mondja a Biblia, hogy marad, időzik, megmarad, fennmarad, kitart, helyt áll, és várni is tud. Tehát helyt tud állni nehéz napokban is. Sokkal nehezebb a bajtársi szeretetre gyakorolni, mikor a másikat hordozni van szükség. Tehát szükség van, hogy hordozzam a másikat, és nem egy napig, vagy egy ima alkalmig. Hanem tudom, hogy betegségben van, szenved, és hétről hét, vagy hónapokon keresztül hordozom, imádkozom érte. És adnom kell ebbe a kapcsolatba. És nagyon keveset tudok kapni, valamikor semmit nem kapsz ebbe a kapcsolatba. Hát nem csoda, hogy azért mondja a Biblia, hogy legyen ez maradandó, legyen helyt, állj helyt ebben a szeretetben, kellene a szüksége. Állj meg benne, tudj várni, amíg ez a szeretet gyümölcsöt terem a másik életében is. Persze külön téma az, hogy mikor kell a magunk terét hordozni, és mikor kell a mások terét hordozni, mikor mire van szükség. Ez egy külön fejezet. Majd talán újra elővesszük. 2002-ben foglalkoztunk ezzel a témával. Tehát akkor még hála az Úrnak, hogy azóta többen vagyunk már, akik akkor még nem hallottátok ezt, és dicsőség az Úrnak. És amikor 2018-ban újra beszélünk erről a témáról, akkor még többen lesznek, akik még nem hallották ezeket az igéket, üzeneteket. És mi is többet értünk meg addig ezekből a kijelentésekből. Ez az 1 Péter 22-23 ige szakasz a következőt mondja erről a testvéri szeretetről. 1 Péter 1-22-23. Tisztítsátok meg lelketeket. Psziché, lélek, érzelem, értelem, akarat. Psziché. Az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre, azaz Filadelfiára, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Azt mondja a Biblia először is, hogy tisztítsátok meg a pszichéteket, az érzelmeiteket, a gondolatotokat, az akaratvilágotokat az igazság iránti engedelmességgel. Egy képmutatás nélkül való testvéri szeretetre, Filadelfiára, bajtársiasságra, odafigyelésre, szolgálatkészségre, türelemre, várásra, hordozásra. Igaz kell néha az érzelmeinket megtisztítani az Isten igének igazsága által. Mert az érzelmeink sokszor kavarognak a másikkal kapcsolatban. Az érzelmeinkben gyakran elhomályosodik ez a szeretet, neheztelődés jön a lelkünkre, az érzelmeinkre, vagy önmagában fáradt vagyok, kimerültnek érzem magam, és úgy érzem, hogy nekem már nincs erőm még mással is foglalkozni. Örülök, hogy eljövök a gyülekezetbe, úgy jövök, hogy inkább 5 perc után ne kelljen senkivel beszélni, és amikor vége van, megyek is haza, mert én fáradt vagyok, én kimerült vagyok, ezt érzem, lehet, hogy 220 órát aludtam az elmúlt napokban, hisz annyi szabadidő volt most, de mégis így érzem. Természetes érzelmek szerint érthető, szellemi belátás szerint érthetetlen. És elfogadhatatlan, hogy ezeket az érzelmeket megtűrjem a lelkemben. És ezek az érzelmek vezessenek engem. Nem jó, ha ezek az érzelmek vezetnek, ezek a gondolatok vezetnek, hogy ilyen döntések szülessenek az én érzelmeim miatt. Bár lehet, hogy rosszul döntök. De lehet jól is dönteni, ha engedelmeskedem az igazságnak. Tehát, hogy megtisztítom a lelkemet az igazság iránt való engedelmesség által, a testvéri szeretetre, tehát a tisztasága az érzelmeimnek, a tisztasága a gondolkodásmódomnak, a tisztasága az akaratvilágomnak abban mutatkozik meg, hogy oda tudok fordulni a másikhoz. Vagy abban is bemutatkozik, hogy tudom elfogadni a hozzám fordulását. Mert ugyanitt az érzelmekben, a gondolatokban itt is lehet egy akadály, amikor nem tudom fogadni ezt a hozzám fordulást, ezt a bajtársiasságot. Így van? Előfordul? Elő, hát. Tudom, mi nagyon jól. Hallottam már valakitől ilyen dolgokat. igen, mert én is magam is gondolkodtam ezeken, és azt mondtam, Uram, az érzelmeinkben, a gondolkodásmódban, a szakadott világomban van mit tisztítani a testvéri szeretet érdekében. És ahogy olvassuk itt az igét, hogy kitartóan szeressünk, ami azt jelenti buzgón. A testvéri szeretetben buzgók legyünk. Elszántak legyünk. Odaadók legyünk. Álhatatosak legyünk. Ez mind valami távlati, valami hosszú távú, valami olyannak az érdekében hozott, ami a győzelem felé visz. Ugye emlékeztek, győzelemre kaptunk bátorítást. És a Philadelphia gyülekezetnek megadatott, hogy győzzön. Tehát érzitek, hogy győzött az a gyülekezet. És a győzelmének a szellemi világban óriási hatása volt, és óriási erővel bírt, de ez majd a jövő héten. Viszont az, hogy ez kialakuljon, és növekedjen, és megújuljon, ebben óriási felelőssége van neked, nekem. Érted? Hogy hogyan gondolkozol? Hogy milyen érzelmeket tűrök meg a pszichémben? Hogy milyen döntéseket hozok? Hogy az igazságnak engedelmeskedve megtisztítom ezektől magam is, és sokszor az ember elgondolkodik ezen, eljut hozzá az ige, és az ige szabaddá teszi. Sokszor gyakran a lelkét, az érzelmeit, az akaratvilágát, a pszichét is megváltoztatja egy másfajta gondolkodásmód, és érzitek, hogy folytatom a szilveszterkor elkezdett üzenetet is, az új gondolkodásmód is, amivel befejeztük, az egymás jelenti felelősség kérdésével fejeztük be a legutóbbi szolgálatot, és ha nem voltál ott, akkor hallgass meg majd azt, és akkor tudod kapcsolni az utolsó korszakban ezt a legalább három ige hirdetést, ami most volt, meg van, meg lesz, ha az Úr engedi, és éljük, és megéljük. Az Úr egyébként az, akire gondoltál most, aki volt, van és lesz örökké, halleluja. És az ő beszéde is ilyen, ami megmarad örökké, halleluja. Ezért alkalmas, hogy megtisztítson bennünket. Tehát egy buzgóságot tanúsítani a Philadelphiában, a testvészetben. Buzgó vagyok, odaszánt vagyok, elkötelezett vagyok, el vagyok számva. Elszántan jövök a gyülekezetbe, elszántan megyek meglátogatni valakit, elszánt vagyok, hogy megnyissam az otthonomat, és fogadjak testvéreket vendégül. Mint ahogy a római levélben mondja, a vendégszeretetben forgolódjatok. Kapcsolja a testvéri szeretethez ezt a dolgot is egyrészt. Legyetek odaadók, kitartóak, álhatatosak. Aztán menjünk tovább. A 2 Péter 1, 5-től 8-ig egy ige szakasz. Éppen ezért, 2 Péter 1.5-től, éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben az önuralmat, az önuralomban az álhatatosságot, az álhatatosságban a kegyességet, azaz az Istennek tetsző életet, az Istennek tetsző életben testvéri szeretetet. A testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet, mert ha ezek megvannak, és mi van odaírva? Gyarapodnak bennetek, nem lesztek, olvassuk, a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek, azaz gyümölcstelenek. Nos, csak a testvéri szeretet kapcsán emelném ki, hisz ez egy láncolat, és mindenki jelentése arany, és érdemes gondolkodni rajta, de most nem ez a mai küldetésünk. Minden igyekezetetekkel törekedjetek például a testvéri szeretetre. Hoppá! Tehát ez egyfajta ugye eddigiekhez kapcsolódóan érthetően látszik, hogy odaszánást igényel. Elkötelezettséget tart szükségesnek az igazság kijelentése, kinyilatkoztása és igéje a testvéri szeretetben való növekedésre. A bajtársiasságban, az egymás felé fordulásban, az egymás megértésében, egymás támogatásában, hordozásában, emelésében, bátorításában, figyelmeztetésében, intésében, buzdításában, az értünk egymásért való könyörgésben, az egymással való imádkozásban, az együtt való bibliatanulmányozásban, az együtt való szolgálatban, a természetes szükségekben való segítségben. Az Isten családja témánál vagyunk, a testvéri szeretetről beszélünk, a Philadelphiáról, és a második pontunk ebben a témában az Isten házanépe kinyilatkoztatás ige, igazság, amelynek engedve meg tudjuk tisztítani az érzelmeinket, az akaratvilágunkat, a lelkünket, azoktól, amik akadályai annak, hogy a testvéri szeretetben nyíljunk és növekedjünk, vagy megújuljunk. Az Efézus 3.14-15-höz, ha lapoztok, Efézus 3.14-15 a következőket jelenti ki az Isten házanépe témában. Ez az első pontunk B fejezete, de mindegy, jegyzetelsz, ahogy jónak látod. Isten házanépe téma, Efézus 3.14-15. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Nos, az atyától való származás, az atya akaratából való születés, ugye az egész emberiségre értendő. Hisz mindenki Isten akaratából született erre a világra. Így van? Ámen, így van. Ebben egyetértünk. Tehát Isten adott életet és lehetőséget minden nemzetnek, és milyen érdekes, hogy az Isten igében így ki is van ez jelentve, de van olyan nemzetség, ami mennyei. Tehát nem csak a földi nemzetségek vannak az Istentől, az Atyától, hanem a mennyeiek is. Márpedig az eklézsia az egy mennyei nemzetség. Amen? Így van. Nem egy földi, tehát az eklézsiát nem lehet behatárolni egy országnak a határai közé. Nem lehet behatárolni egy nemzetet abból a szempontból, hogy egy nyelvet beszélnek, azonos kultúrájuk van, azonos kultúrkörben vannak. Nem lehet. Az eklézsia ebből a szempontból, a földi szempontból nem meghatározható, mert ez egy mennyei. Nekünk a polgárjogunk mennyben van. Nincs itt maradandó városunk, mert az eljövendőt várjuk, hogy a zsidókhoz írt levélben kinyilatkoztatást kapunk erről. Tehát a Biblia azt mondja, hogy ennek a mennyei nemzetségnek az atya az Isten. Így van? Amen. Azt mondja itt a kijelentés ebben, hogy apai leszármazás vagy nemzetség, azaz Isten házanépe vagyunk, miként egy atyától származunk. Ezt mondjuk tovább. 1 Péter 4, 17-18. 1 Péter 4, 17-18. Mert itt van az idő, 1 Péter 4, 17-18. Mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Úgy gondolom, ebben a korszakban él ma az eklézsia. Ebben, ha az igaz is alig menekül meg, korszakban él az eklézsia. De nem kell aggódnunk, mert a győzelem és Istenek hatalmas ereje is nagyobb. Erőteljesebb. A világosság is nagyobb ebben a korszakban. A kijelentés, a kinyilatkoztatásnak a nagysága, a mértéke is növekedő ebben a korszakban. Egyre több kijelentés, kinyilatkoztatás van, abból fakadóan is, hogy sok minden elmúlt és beteljesedett. Viszont ami előttünk van, azzal kapcsolatban is a Szentlélek világosság kijelentéseket ad. És ez nagyszerű. Ezért győzelemre vagyunk elhívva. Tehát Isten házanépe különleges helyzetben van, az Isten foglalkozik és törődik vele abban a szempontból is, hogy megtisztuljon. A János 2.10-ben tovább megyünk ebben a testvéri kapcsolatban. Az Isten házanépe ugye atyától származnak, és akik származnak az atyától, azok pedig testvérek. És itt van ez a kifejezés, ez az aldefosz kifejezés a görögben. A János 2.10-ben találjátok például, de mint mondtam, 319-szer fordul elő az új szövetségi kinyilatkoztatásban. Maga ez a kifejezés. János 2:10. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megütköztető, megbotránkoztató. Sem a testvérek. Tehát, aki szereti a testvérét, abban nem lehet megbotránkozni a testvéri közösségben. Csak a testvérét szereti, az nem ütközteti meg azokat sem, akik bejönnek egy gyülekezetbe, és beletekintenek egy gyülekezeti életbe, vagy nem ütközteti meg azokat sem, akik érdeklődők, keresők, és esetleg látnak bennünket beszélgetni, kapcsolódni egymáshoz. Mert azt gondolom, ezt tesz bennünket hitelessé, hogy Krisztushoz tartozunk. És nézd meg, hogy az a világosságban van, tehát kijelentése van, érzitek? Megint ugye a kinyilakoztás, az igazságnak a megértése, a lélek világosságában jár, aki a testvér szeretetben van, mert megértése jutott a szellemében. És kijelentése van arra, hogy mit jelent a testvéri szeretet, és odaszánt erre a dologra, erre a szeretetre. És akkor itt van, amit mondtam, hogy ez Aldefosz kifejezés azt jelenti, hogy egy mélyből való szellemileg testvér. Természetesen a fizikai vérszerinti rokonságra is ért a Biblia. Aztán jelenti azt is, hogy gyengétség, odafigyelés, egymás iránti felelősség és annak fölvállalása. Elválaszthatatlanul összekapcsolva. Ezt is jelenti. Egy vérből valók. És egy örökség részesei. Ugyanaz az örökségünk. Örökösei vagyunk, Krisztusnak, háza népe vagyunk, az Istennek. Amen. Óriási dolog. Fantasztikus dolog. Ízlelgesed ezt. Fogadd be a szellemedbe, és a lelked is tisztuljon ezek által az igék által. Aztán menjünk tovább. Az Efézus 1:7 tovább viszi ezt a fonalat. Efézus 1:7, és majd 5-öt is olvassuk. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is kegyelme gazdagságából, tehát egy vérből származunk, ugye? Vér szerinti, szellemileg, a Krisztus vére szerint vagyunk mi, vér szerinti rokonok, nyilván ez egy szellemi kijelentés megint, ugye ez nem fizikai rokonságot jelent, hanem szellemi rokonságot jelent. Igaz? Mert ezt hitáltal vettük a Krisztus vérével a közösségünket, és ez a közösségünk, ami az úrvacsorában egyébként gyönyörűen kibomlik, ez a fajta közösségünk egymással is. Igaz? És Efézus 1:5 előre el is határozta, hogy fiává fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint. Azaz tetszett az Istennek, hogy Krisztus által bennünket gyermekeivé fogadjon. Tehát, hogy Isten háza népében, mint gyermekek és testvérek legyünk. És még egy gondolat csak a Filippi 2:3-4 alapján, amit csak idézek, hogy a csecsemőkhöz, a lelkileg életlen gyermekekhez hozzá tartozik az önzés. De a lelki életlenséghez, a csecsemők meg aztán a legönzőbbek a világon, a legönzőbb teremtés egy csecsemő. Furcsa, mit mondok? Addig ordít, amíg nem kapja meg, aminek jó, persze, miek folyó, aranyos, tuki, hát nem tud más csinálni, de nem tudod mondani, drágám, várj még egy kicsit, anyuka mindjárt még ezt elteszi, még kiporszívóz, várjál már. És akkor ez ugye vörösen képes, igaz? Tényleg gyakorló, frissen gyakorolja ezt a témát. Tehát egy nagyon önző. Ezért nem kell csodálkoznunk azon, amikor önnek egy új, friss keresztények, vagy életlen keresztények, hogy iszonyú önzőek tudnak lenni. Ándor azt mondják, hogy vele foglalkozz. A testvéri szeretetet leszívni akarják mindig. Kapni akarják ezt a szeretetet. És már úgy érzed, hogy vissza is élnek ezzel a szeretettel, de hát ugye ez a csecsemőkornak a velejárója. Viszont azért a Biblia azt mondja, hogy semmit ne tegyetek önzésből, és folytatja ugye ebben az igében, se hiú dicsőség vágyból, hanem magatoknál a mások különnek tartva. Ugye a szolgálat lelkületével, ahogy a Krisztus is letette az életét, ezt gyakoroljuk. Tehát ugye az nem jó, hogyha valaki már felismert, hogy ő önző, hogy hát én még kicsi vagyok azért, nem, ha már felismert, akkor elég nagy vagy ahhoz, hogy felfedezd, hogy ezen változtatnod kell, drágám. Tehát azért még mielőtt úgy címkézni valakinek, akkor én önző vagyok, még lehetek egy évig. Nem. Az igaz, azt mondja, hogy ne tegyél semmit önzésből. erre tanít, hanem de ugye ez is a Krisztusra való tekintést. A Filippi levélben itt a Krisztus himnusz van, ahol a Krisztus emeli föl az ige, hogy mennyire letette az életét, érted és értem. Mennyire nem volt önző. Nem a saját javait kereste, letette a dicsőségét, letette az isteni formáját. Hasonlóvá vált hozzád és hozzám, hogy megmentsen téged és engem, hogy adjon! Valami olyat, amit soha nem szerezhettünk volna meg, és nem szerezhettél volna meg magadtól, hogy nem adja. Tehát ebben a körben. És a következő pontunkban csak emlékeztetni szeretnének a kijelentésekre, amiket elolvastunk, hogy épülő kapcsolatokról beszél a Biblia a Philadelphia tekintetében. Épülő, növekedő kapcsolatokról beszél a Biblia. Ahogy a Tesszalonikai levélben a 4. rész 10. versében olvassuk, egyre inkább gyarapodjatok ebben. Aztán a zsidókhoz írt levélben olvastuk a 13. részben, első vers, hogy legyen maradandó. Aztán a 13. rész 3. versében ne feledkezzetek meg a foglyokról, mint a fogolytársaik volnátok. A gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Itt például le lehet mérni, hogy a Philadelphiában hol tartok. Hogy mennyire érzem annak a súlyát át, hogy vannak egy mélyből való, érzétek, szellemileg, testvéreim, akik ma a börtönben vannak és szenvednek Krisztusért. Meg kell valljam őszintén, nagyon keveset jutott eszembe az elmúlt időszakban nekem ez. Hogy vannak ilyen testvéreim, akik testvéreim, és börtönben vannak most Algériában, Indiában, Egyiptomban, Kínában, Irakban, Iránban. Indiában olyan üldözések vannak egy tartományban, hogy hindu fanatikusok megölik a keresztényeket. Elüldöznek családokat, százával, hogy elmenekülnek, és akkor fogadják őket csak vissza, hogyha hinduvá válnak. És ezt nem teszik meg, megölik őket, elvenen, elégetik őket. Kínában tömegek vannak ma is börtönben. És azt mondja a Biblia, hogy az a Philadelphiában való növekedésetek által oda tudtok ülni melléjük a börtönbe. És olyan együttérzően tudtok mellettük állni, mint a ti is ott lennétek, mint a fogolytársaik lennétek. Érzitek, mennyire kiskorúak vagyunk még ebben a Philadelphiában, legalábbis én. Ebben a hordozó szeretetben, ebben az együttérzésben, mondjuk a világon, hogy az én testvérem ott van, egy atyától származunk, együtt leszünk a mennyben, egy családnak a részesei vagyunk. Még azzal is bajunk van, itt a helyi gyülekezetben egymást szeressük, holott megértettük, hogy ide elköteleztük magunkat, és mindenki elkötelezte már, amikor bemerítkezett, mert vallást tette erről. Még itt is bajunk van azzal, hogy szeressük egymást, de milyen távolokat nyit ki az Isten, és milyen szabadságot akar adni nekünk a Szentlélek, hogy ilyen módon nyíljon a szívünk, a szellemünk, hogy megtisztuljanak az érzelmeink, az akaratvilág, a gondolkodásmódunk, a testvéri szeretetre, az igazság iránt való engedelmességben, hogy legyünk társai azoknak, akik szenvednek Krisztusért. És vállalják, hogy az életüket is odaadják, hogy másokat megmentsenek az evangélium csodálatos üzenete által. És mindez Krisztusért szenvedik. És te és én, a Biblia azt mondja, legyünk társai ezeknek. Igaz? Milyen távlat van, és mekkora... Szerintem érzel, ha a szellemedet most nyitva tartod, és igen, megy be a szellemedbe, érzed ennek az örömét. Hogy eltölt, hogy kezdesz gondolni azokra a testvéreknek, akik ott vannak, és hogy utána néhány gondolatban már imádkozva értük, a Szent Szellem által egy nagyobb örömre jutsz el. Egy nagyobb világosságra jutsz el. Mert aki világosságban van, az a testvér szeretetben jár. Igaz? Érzitek? Aki a Philadelphiában növekszik, az a világosságban is növekedni fog. A megértésben, meglátásban. Isten szívéről többet ért meg. Igaz? De már, ahogy nyitod a szellemedet, érzed, hogy elönt az érzelmeid, és kezd elönteni az Istennek a békessége, az öröme, hogy a Szent Szellemnek ez tetszik. Hogy örül neki, hogy úgy tudsz tekinteni arra a kínai testvére, vagy az indiai testvére, vagy arra az egyiptomi kopt keresztényre, akit üldöznek, és asszonyokat rabolnak el, kényszerítik arra, hogy újraházasodjanak muszlimokkal, és muszlimát teszik el, gyerekek anyja, mert keresztény, csak ezért. És elviszik más területülésre, területekre, és akkor kényszerítik arra, hogy újraházasodjon egy muszlimmal, és hogy vegye fel a vallását, és tagadja meg Krisztust. Tehát ilyen hívő testvéreink élnek a világban szerte. Csak néhány országot mondtam, ahol százával, ezrével szenvednek testvéreink, és halnak meg Krisztusért. Ahogy folytatjuk az igét, olvastuk, ugye egymás kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik romolhatatlan magból születtek, mint az Isten élő igéje, az evangélium által születtek meg, romolhatatlanok, nem mulandó bennük ez a szeretet. Nem elmúló ez a szeretet. Nem adják fel, mert romolhatatlan magból születtek, mert az ő születésük örök életre szól. És nekik örök életük van, tehát azokkal, akik együtt leszek örök életre, nem múlhat el a szeretet feléjük. Igaz? Bajtársiasság, baráti szeretet, egymás mellé állás, egymás kiegészíteni akaró, egymás hordozni, támogatni, befogadni akaró szeretet. Aztán azt olvasok az 1 Péter 3:8-ban, legyetek mindnyáján egyetértők, együttérzők. Érzétek, nyitottunk egy nagyobb ablakot erre az együttérzésre. És testvéri szeretők. Philadelphiában járók, egyetértők, együttérzők, testvérszeretők. Egyetértünk ebben, igaz, hogy ez a szeretet, ez jó, ha gazdagodik. Igaz? Hát már egyetértők vagyunk. És lassan kezdjük érezni ennek a súlyát, úgy gondolom egyre többen itt. Együttérzők vagyunk. Már elkezdtünk megtisztulni az Isten igé által, az igazság iránt, vagy engedelmesség által a testvéri szeretetre. Én hiszem, hogy ez így működik. Isten kibocsátja igéjét, és aki fogadja, változtatja. Változáshoz lét a szellemében, a bensejében, a gondolkodásmódjában, az érzelem világában, aki befogadja az igét. Aztán az 1 Péter 1:5, minden igyekezetetekkel, ahogy olvastuk, ugye törekedjetek többek között a testvéri szeretetre. És a harmadik pontunk, hogy vizsgáljuk meg a szívünket, hogy mi akadályozza meg ezt a szeretetet. Milyen akadályai vannak ennek? Vizsgáljuk meg a szívünket. Én csak néhány támpontot szeretnék ehhez adni a teljesség igénye nélkül. Az első és gyakori akadály a félelem. A félelem. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes agapé, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ó, és a félelem gyötrelemmel jár, de aki szabad lett a félelemtől, az szabad. Mert szeretet tölti be a szívét, és szabadságban jár. Nem egy görcsök járják át a szellemét a kapcsolataiban, nem egy félelem járja át a kapcsolataiban, hanem szabad. Mennyire fantasztikus dolog úgy kapcsolódni emberekhez, átéletei is biztos vannak ilyen kapcsolataid, ahol szabad vagy. Egyszer egy ember azt mondta egy körben, hogy soha nem voltam még ilyen közösségben, ahol az lehetek, aki vagyok. Hogy nincs, nem kell alkoskodnom, hanem mindent úgy mondhatok, ahogy érzem. És olyan boldog volt ez az ember, hogy életében először megtapasztalt egy ilyen közösséget, ahol nem kell alkoskodni, mert a többiek, akik megnyilatkoztak, ők is igyekeztek nyitottak lenni, és őszinték lenni. Persze ez a mondat a már hívőknek egy üzenet is volt, mert volt, aki azt mondta, azért én érzem ebben a hiányosságaimat még. És már ez is ennek a személynek egy óriási távlat volt. De a másik testvére meg észrevette, hogy bizony növekedni valónk van még ebben. Én is észrevettem egyébként, ott voltam ezen a helyen. Én is, amikor mondta, akkor számomra meg egy kihívás is volt, hogy Uram, amikor szólok, mennyire tudok, tényleg az lenne, aki vagyok, és minden alkoskodás és képmutatás nélkül szólni, szeretni, tisztelni, aki hallgat, és akivel beszélgetek. A félelem alakoskodást hoz. A félelem megfoszt az őszinteségtől. A félelem megfoszt a kapcsolódástól. A rejtegedett dolgok, a titkolt dolgok, a sötétben lévő dolgok. Világosságra kell jönni az életemben, és szoktam bátorítani mindenkit, mondj el mindent. A gyengeségeidet, a bukásaidat is mondd el. Ne titkold. Vadd meg. Miért kell sumákolni? Mindinkább tudsz nyitott lenni, és kockázatot vállalni, annál inkább felszabadulsz a kapcsolatokban a testvér szeretete és a befogadásra mások felé. Annál teljesebben tudjuk megélni egy kapcsolatban a mélységét annak. Tehát, ugye a félelem, ez akadhat, jöhet a félelem a korábbi csalódásokból is persze. Tehát, mert én nem mondom, hogyha valaki ilyen Philadelphiával közeledik, és most neki buzdul ennek a történetnek, akkor nem érheti csalódás. Mert bizony találkozhat önző testvérekkel, találkozhat még ebben a szeretetben, még nálánál is kisebb korúakkal, és bizony érheti csalódás, érhetnek sebek bennünket. De Ugye a szeretet az elfedez mindent. Igaz? Tudjátok, Júdáson gondolkodtam el. Azt mondja az evangélium, hogy Júdás volt az, aki pénztáros volt, tudjátok, lenyúlt a lóvéból. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt a tanítványok tudták, hogy Júdás néha félremegy, és eltesz magának, tudom, nyalókára, vagy nem tudom, mire kellett neki a pénzt, vagy gondolta, ha elbukik az egész szolgálat majd, akkor neki legyen ugye valami kis pótolni valója, amit elbukott a 3 év alatt, és tudja újrakezdeni az életét. Én nem tudom, mire gyűjtött. Nem értem. De ha az evangélisták ezt látták, akkor Jézus is látta biztos. És annyira szerette Júdást, hogy hordozta Júdást, hát ha megtér. És mindig volt Júdásnak minden nap egy esélye a megtérésre. Viszont volt egy nap, amikor azt mondta neki Jézus, jó, Júdás, itt a vége. Amit tenni akarsz, tedd meg. És akkor azt mondja, akkor belement a sátán Júdásba, és akkor ugye, tudjátok, nem találta a megtérés útját már, hanem öngyilkos lett. Tehát a csalódás persze okozhat félelmet, de fontos, hogy bocsáss meg, tedd le, és Krisztusra nézve, az örökkévaló kapcsolata nézve, kezd újra, nyílj meg, és hordozz a másikat. Nem, nincs más. Tisztulj meg a szívünk az igazságjelent való engedelmesség által a testvér szeretetre. Aztán a második dolog, amiről beszéljünk, családból hozott példa, minta, modell kérdése. Ha valaki olyan családban nőtt meg, ahol nem tanulta meg a gyengétséget, a szeretetet kifejezni, ez akadály, ugye egymás iránti figyelmességre, vagy gyengétségre hív fel bennünket az ige, a római levél 12. részében. Egymás iránti vagy gyengétségre. Tehát, tudjátok, férfiak, ami szoktuk gyakorolni, Peti, segítesz nekem? Gyere, egy ölelgetésre csak.
Halleluja. Jó van, látom.
Jó gyakorolni, és köszöntsétek egy más szent csókkal, még ebben is van mit fejlődni, hogy kifejezzük a szeretetünket érintésben is. Ugye a férfiak férfiakkal, nőkkel javasolt ez a dolog, és a csók az puszi, természetesen. Ugye nem ilyen brezsnyevi téma, mert persze arra nem bátorítanék senkit. De ez remélem megnyugtat. És tehát, hogy fejezzük ki a szeretetünket, és tudod, amikor valaki a családjában, és nem tehet róla, tehát én nem bántani akarok ezzel senkit, pusztán csak azért beszélek róla, hogy ezzel szembe kell néznünk, és Isten akar, hogy ebben növekedjünk, és változzunk, ha nem ölelték meg egymást, nem tudta kifejezni, például az édesapja egy férfinak a felé a szeretetet, nem tanulta meg, nem ölelte meg az apja, nem puszítta meg az apja, akkor bizony a férfiakkal felé is ő nehezebben tudja kifejezni a szeretetét. A férfiaknak amúgy is nehezebb ez. Tehát a férfiaknak azért jó ezt gyakorolni és tanulni. A férfi lelkegyógyuláson mindig a napi 12 ölelést azt próbálja gyakorolni, hogy az legyen meg. Attól boldog egy ember, azt mondja valaki, ha 12-szer ölelsz meg valakit egy nap, akkor lesz-e boldog. Tehát a boldogság úgy. Tehát nem, de ez az innentől kezdve megkezd a gyűlibe. De ugye nem ez a technokrata, ez a ilyen technológiai szintre sülyeztett szeretetről van szó, hanem valóban szívből, és érzed, érted. Tehát gyakorolni, tanulni, és igazán fontos az, hogy akinek a hátteréből fakadóan ez egy rossz modell van, és az érzelmeiben, a lelkében egy ellenállást él meg, amikor egy ilyen módon ki kell fejezni az érzelmeit, az igazság jelent való engedelmesség által tisztítsa meg a lelkét a testvéri szeretetre és annak kifejezésére, ilyen módon is. Ez akadály lehet, és ez tudom, hogy fájdalmas, mert nem tehetek róla. Tehát ahomit hozok, arra nem tehetek, tehát az egy örökség. Viszont ahogy én ezzel foglalkozom, és ahogy én ezt kezelem, abban viszont én felelős vagyok. Hogy hogyan növekedek, hogyan változok ebből. És tudod, aki ilyen örökséget hozott, a családjában sem tudja kifejezni a szeretetét. A gyerekei felé, a felesége vagy a férje felé is akadályba ütközik ennek a szeretetnek a kifejezésében, az érintésben, annak a megélésében. És ez egy fájdalmas dolog, de nem kell, hogy így maradjon. Ami az igazság iránti engedelmesség által ezeket az érzelmi dolgokat átlépve, Attól érzitek a lelket, miért mondja ilyen nyomadékosan a lelket, mert az érzelmek megcsalnak bennünket. Ez mondja a Biblia, a családabb a szív mindennél. De az érzelmek azok olyanok, mint a szél. Hol ide fújják az embert, hol oda fújják. Az igazság azonban stabilitást ad nekünk is. Abban jó megmaradni és menni. Aztán ebben ugye segítség, ebben a rossz mintából jövő dologban, hogy az atya felé kifejezett őszinte szeretet, vallomás. Szavakban persze, a szíved beradásában, az imádatban, mikor énekeljük az Úrat, imádjuk, dicsérjük, és akkor úgy mindenki az Úrral foglalkozik, és nem egymással foglalkozunk, csak úgy fejez ki, hogy szeretlek, mondd ki. Ha nem mondták neked az, hogy szeretlek gyermekem, és nem volt ez jellemző a családra, az nem természetes neked, hogy ezt tedd, a lelked ágál ez ellen, de mondd ki, szeretlek, atyám, mert előbb szerettél engem. Szeretlek, amit tettél, értem. Szeretlek, hogy megmentettél engem. És add bele a szívedet. Add be az imába a szívedet. Add bele, amikor egyedül vagy az Úrral. Kezd el beszélni azok a dolgokról Istennek, amiről nem mersz beszélni embereknek. És Istennek sem beszélsz róla. Mert ez a zártság hoz egy zárkózottságot az Istennel való kapcsolatban is. És nyíljon meg a szíved és a szívem az atyával való kapcsolatban. És mondd el neki, amit másnak nem mondanál el. És nem szoktál beszélni róla. Megfogalmazni is alig tudod. Nem baj, ha dadogsz. Nem baj, ha keresed a szavakat. Kezd elmondani neki. Ami ott van a szívedben, amire nem beszélsz másnak. Nem tanultál meg beszélni róla. Beszélj az atyádnak róla. Azt gondolom, elhiszed, hogy ez jelenti a legkisebb kockázatot. Tehát de sokszor ez is nehéz. Ez sem könnyű. A hátterünkből függően természetesen. Aztán lép tovább. Egy testvérrel, vagy ha házas vagy a házastársaddal először, aztán pedig testvéri kapcsolatokban is nyílj meg, akiben megbízol, akivel meg tudod élni ezt a Philadelphiát, ezt a testvéri szeretetet, bajtási szeretetet. Gyakorold az imában a nyitottságot. Amikor hangos imában vagyunk, akkor ne így imádkozz, hanem mondd ki a szavakat, hogy azt értsék is. Igen, nem könnyű. Tehát nem, én tudom azt, hogy ezek sokszor harccal járnak, sokszor át kell falakat törni az embernek. Szóval, hogy megszabaduljon ezektől, hogy formálódjon ezekben. De kezd el, amikor a lélek indít téged, mondd el azokat a szavakat, amik úgy őszintén jönnek fel a szívedből. Nem kell szépen fogalmazni. Az Isten nem a szép fogalmazást keresi, meg itt mi sem. Nem attól jó az ima, mert van egy gyönyörű szép eleje, van egy csúcspontja, és van egy levezetése, és fantasztikus átment dicséret imádatba. Ez nem számít. Lehet, hogy két szó, amit el tudsz mondani őszintén. És a te imád most annyi. Ugye nem a bőbeszédűségünket hallgathatunk meg. Amen. Ezt mondja az Isten igéje. Ez a kijelentés. Hanem a szívünk szerint, és már teszel egy lépést, amikor közösségben vagy, amikor beszélgettek, és jön egy téma, akkor elkezdesz a felszín szembenézni azzal, hogy mennyire felszínes voltál. Ez ugye először szembe kell nézni, mert a homály, a sötétség miatt nem láttad. Hogy nem láttam a felszínességemet. De amikor jön a világosság be az elmémbe, a szívembe, akkor én inkább látom a felszínességeimet. És akkor tudok benne lépni, hogy valami mélyebbet kinyitok magamból, amit nem nyitottam ki talán magam számára sem, vagy senki másnak. Ezek fontos lépések lehetnek abban, hogy ez a Philadelphiában gazdagodjak. Aztán lehet segítséget kérni tapasztalt lelki gondozótól, aki ezek a lelki dolgokkal és szellemi dolgokkal tisztában van, és a másik nagyon fontos dolog még ehhez kapcsolódóan az identitás tudat. Tehát tudjátok, ez nagyon fontos téma a lelki gyógyuláson is, hogy ki vagyok én a Krisztusban. És sokat beszéltünk, érzitek, az igazság iránt való engedelmesség pontosan erről szólt, hogy én az atyának a gyermeke vagyok, Isten gyermeke vagyok, egy vérből való vagyok, és aztán felfedezem azt, hogy a többiek is így vannak, mint én, hogy testvéri kapcsolatban vagyok. Tehát ez az identitás kérdése, hogy ki vagyok én a Krisztusban, ez nagyon fontos dolog, hogy már nem egy fizikai földi családnak vagyok, természetes vérszerinti része, hanem annak is, de sokkal inkább örökkévaló családnak vagyok a része, és ez segít helyre tenni az üldöztetést is a családban. Segít jó döntéseket hozni, mert nem lelkiismeret fordulásból fogsz otthon maradni, hanem ha otthon maradsz, akkor meggyőződésből maradsz otthon és szeretetből teszed, és ha eljössz, szintén értük teszed, hogy lássák, hogy van valami több, amit nem értenek, de van valamit, ami számukra nem érthető, de neked mennyire fontos. Igaz, értitek, hogy sokszor ezek a döntések, amik segítik a megtérést, nem az, hogy igazodunk hozzájuk. Értitek, igaz? De ebben kell egy bölcsesség, egy vezetés. Aztán a harmadik dolog, ami akadály lehet, a haragtartás vagy neheztelés témája. Elfojtott mély harag, amely elválaszt emberektől. Egymástól elválaszt. Elválaszt a kapcsolataimtól. Azokra jellemző a haragtartás, akiket általában elnyomtak a családjukban. És ezért az elnyomás miatt nehéz pozitív érzelmeket kifejezniük mások felé. El voltak nyomva, érzelmileg, lelkileg, elnyomásban éltek, ezért nehezen tudnak nyílni, nehezen tudnak érzelmet kifejezni, és sértődékenyebbek is. Megbántódnak, haragtartók. Fontos, hogy nézz szembe ezzel, és harcolj ez ellen. Bocsáss meg, kér bocsánatot, keresd a rendezés útját. Az érzelmeidet tisztíts meg az engedelmesség által. A hamis, sötét gondolatoktól, érzelmektől, a gondolatvilág, akaratvilág. Aztán a negyedik pont és utolsó pont, önmagunk körülforgás problémája. Amikor még az imáim is magam körülforognak, amikor rólam szólnak az imák, igazán szívemben akkor tudok őszintén imádkozni, amikor az én bajaimról van szó. Önzés, ugye erről beszéltünk. Ez akadálya a Philadelphiának a megélésének, a testvér szeretet megélésének és abban a növekedésnek. Azt tudom tanácsolni ilyenkor mindannyiunknak, hogy vegyem észre a másikat. Figyeljek oda rá, és kezdjek szolgálni felé. Miért tegyem ezt? Azért, mert az önzés szomorúvá tesz. Az önzés elszigetel. Az önzés megfoszt a kapcsolatoktól. Egy önző élet a házastársi kapcsolatot tönkreteszi. Például egy baráti kapcsolatot nem enged kibontakozni, vagy már bimbózásában egy kapcsolatot tönkretesz. Ez ilyen szép kép. Legalábbis nekem tetszik. Tehát az önzés, ha önző vagy, szomorúvá válsz. Az önző ember szomorú ember. Boldogtalan ember. Mert minden, ami van, neki marad meg. És a boldogság az öröm a megosztásban van, amikor képes vagy együtt örülni másikkal. Elszigetel, megfoszt a kapcsolatottól, egyedül maradsz. Míg a szeretet kinyílsz. A kapcsolatokban elkezdesz áldássá lenni, áldást adni és áldást nyerni. A szeretet, a Philadelphia, és ennek a kiteljesedése, ugye, amikor az ember érik ebben a szeretetben az agapé, amikor már még, ez egy még teljesebb mélysége a szeretetnek, tudjátok, ami a tökéletes szabadságnak a kulcsa, ami teljesen szabad lát, ez a mindenfélemtől, ez az agapé, a feltétel nélküli isteni szeretet, amelyek forrása Isten. Aztán, amikor ezzel a nyitottsággal, a szeretet nyitottsággal tudsz lenni a kapcsolataidban, akkor örvendezel, és elkezded élvezni az életet, elkezded élvezni a kapcsolataidat, elkezded kinyílni, boldog lenni, örülni az életben. És rácsodálkozz arra, hogy mennyivel jobb adni, mint kapni. És rácsodálkozz arra, hogy milyen áldott vagy, hogy tudsz adni. És amikor adsz, még többet kapsz az Istentől. Anyagi forrásokat, érzelmi forrásokat, szellemi forrásokat, javakat az Istentől. És még boldogabb leszel. Igaz? És kinyílsz. Mert áldás alá kerülsz. Tehát kér segítséget, ha szükséged van rá. Menj ezeken a lépcsőkön végig, hogy nyíljon a szellemed, az enyém is ezekben a dolgokban. Engedd, hogy szeressenek téged. Fogadd el a szeretetet. És te is szeress másokat. És igyekezzünk figyelmesen viszonyulni testvéreink felé. Amen. És amikor most átadom a szót Edinának, kérlek, hogy fordulj oda egy-két testvéredhez ott, és, vagy aki érdeklődő, és nem ismered, az sem baj, hogy igyekszem veled törődni. És igyekszem veled foglalkozni. Igyekezzek téged szeretni a Krisztusban, jó? Ezeket mondjátok el, hogy egymásnak legyetek szívesek. Jó? Ott egymás körül kérlek titeket, hogy ezt mondjátok el egymásnak. Tudom, hogy valakinek ezt most nehezebb tenni, de itt az idő, hogy akkor ebben a megnyilkozásban tegyük ezt. Mondjátok el, jó? És hadd üzenjem, vegyük még ezt föl. Artur, még ezt vegyük föl. Vesszük még? Figyeljetek! Folytassátok majd utána, de egy gondolat van még bennem. Mondjuk már azoknak, akik... Figyeltek? Figyeljetek rám. Mondjuk már azoknak, akik most nincsenek közöttünk, de majd az internetről fogják meghallgatni, ezt a üzenetet, hogy szeretünk téged. És alig várjuk, hogy újra találkozzunk veled. Jó? Így ez igaz, nem? Hogy akik most interneten fogják meghalni, nem tudnak velünk lenni, akkor őket is szeretjük, és várjuk őket vissza. Tehát mondjuk el nekik, hogy szeretünk téged, drága testvérem, és alig várjuk, hogy újra találkozzunk. Jó? Háromra.
Szeretünk téged, és alig várjuk, hogy újra találkozzunk.
Amen. Szia!